Gyermekvédelmi témában megszólalt már ebben a műsorban olyan személy, aki átélt bántalmazást, egy iskolai gyermekvédelmi csoport különböző tagjai, iskolapszichológus, tanár, egyéb szakemberek. Ezen a nyomon haladunk tovább, és nagyon különleges interjúk fogják kísérni mai, illetve következő adásunkat is. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, a két műsorvezető a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milám. Be tudnád-e mutatni mai interjú alanyodat, és utána vele készült interjúhoz mi is hozzáfűzzük a magunk megjegyzéseit?
Hulló András kerekesszékes tanárral lesz az interjúnk, akinek most személyesen úgy kötődök én hozzá, hogy az osztályomnak a ferbál vagy szalagavató báljára ő készítette fel az osztályomat, és egy nagyon különleges kapcsolódás alakult ki ő és az osztály között, és azt kell, hogy mondjam, hogy ő nagyon különlegesen érzékeny az emberekre. Tehát amit ő itt mond, majd az interjúban nem egy egészen átlagos embernek a, nem tudom, megérzései a kapcsolataiban, hanem egy tényleg különlegesen érzékeny emberi. Ő nyilván egy tragédián van túl, ami az ő balesete, ami miatt ő kerekes székes tánctanár lett, és hát majd most itt ki fog derülni más egyéb nehézsége is, ami miatt a gyermekvédelem különlegesen közel áll hozzá.
Hát nyilván a kísérült, az aztán, ha ezt jól kompenzálja, akkor egy ilyen nagy empátiával tud fordulni az embertársai felé. Úgyhogy hallgassuk meg ennek a különleges beszélgetésnek az első részét most ebben a mai műsorunkban.
Hulló Andrással beszélgetünk, akit valószínűleg sokan ismernek, mint kerekes-székes tánctanár, és itt a Ferences Gimnáziumban egy diákunk is csatlakozott a beszélgetéshez, Csordás Imre 12B-s tanuló. András, miért fontos szerinted a gyermekvédelem, és egyáltalán neked mit jelent?
Tanárként dolgozom immár 30 éve, és főleg a gimnazista korosztályt és egyetemista korosztályt tanítom, és nagyon-nagyon az Isten nagy irányban formálta a lelkemet, hogy nagyon érzékenyen reagálok a gyerekek problémáira. A gyerekek lelki világában levő nagyobb töréseket, azokat rögtön ki tudom szűrni. És pontosan ezért, mert főleg keresztény körökben mozgok, nagyon sok ilyen problémát látok, és évről évre egyre többet. Tehát mintha ez egy tendencia lenne. Nyilván nem végeztem kutatást, tehát ez nem egy hivatalos álláspont, ez csupán a saját meglátásom a témával kapcsolatban. És sokat beszélgetek házasságkarban tartó tánciskoláimon olyan felnőttekkel, akik sok gyermeket nevelnek, értem ez alatt, hogy 6 vagy 7 vagy 8 gyermekük van, és főleg a hölgyek közül kerestek meg engem ezzel a témával, és beszélgettünk arról, hogy ők hogy érzik, hogy hol szúrták ezt el. Tehát ők pont a másik oldal, mert ugye a mainstream az arról szokott beszélni, hogy ez mennyire szent dolog, mennyire áldott dolog, mennyire szép dolog, csak hogy engem meg azok keresnek meg, akiknek ez nem sikerült.
Úgy érted, hogy a házasságban?
Házasságban, igen. És velük elég sok dolgot fogalmaztunk meg, olyan dolgokat, amiket nem hallottam még sehol, tanításban, semmilyen formában. Talán innen kezdeném. Van egy közösség, ahol az egyik anyuka, ők 7 gyermeket neveltek, és kilépett a házasságból, ott hagyta a férjét a gyermekekkel. Nem azért, mert volt harmadik fél ebben a történetben, hanem ő elmondta, hogy egyszerűen ő megbolondult, tehát nem képes ennyi gyermeket gondozni. És nyilván első reakcióként a közösség megvetette ezt a hölgyet, hogy ez így mennyire gyalázat, és tényleg én se tartom nyilván jó döntésnek ezt, tehát ha már vállaltam, ezt nem tehetem meg. De ő úgy érezte, hogy nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Csak ugye ezzel kapcsolatban elkezdtünk ott többekkel beszélgetni, akik nagyobb családban élnek, több gyermeket nevelnek, és többen mesélték el hölgyek, hogy hát születtek a gyermekek, és eljött az a pont, 4. gyermek van, akinél 5. gyermek, akinél azt kezdte érezni, hogy onnantól fogva ő már nem tudja magát jó anyaként nézni, mert az első gyermekeknek tudja, hogy mit tudott megadni, mennyi szeretetet, mennyi odafigyelést, mennyi anyai érzelmet, és azt érzi, hogy onnantól fogva már csupán futószalagként működik a dolog, és nem tud úgy viszonyulni a gyermekeihez, és ezért ő rossz anyának tekinti magát, ezáltal az önképe kezd összeroskadni. És hát ugye nem kell mondanom, hogy ennek azért vannak távlati következményei. Beszélgettem olyan férfiakkal, így házasságkarban tartó táncon, ahol nagyon kedves keresztény katolikus testvérem úgy nyilatkozott, hogy ha a feleséged túl sokat dumáj, csinálj neki gyereket, és akkor befogod a szállat. Na most nekik is 7 gyerekük van, és az ő felesége volt az egyik olyan hölgy, aki ebben a témában nyilatkozott, hogy neki iszonyatosan nagy személyiségi problémái, önmagával kapcsolatban nagyon nagy személyiségi problémái vannak ebből adódóan. Na most ez két dolgot indított el bennem, kétféle gondolatot ez a beszélgetés. Az egyik, hogy ezekkel a hölgyekkel fogalmaztuk meg azt, hogy valószínűleg az anyaság az nem azonos a női létezéssel, hanem az anyaság a női létezésnek egy időszaka, amire Istentől áldást kap. És mivel mindannyian teljesen egyediek vagyunk és egyéniek vagyunk, ezért az Istennel való kapcsolatból tudjuk leszűrni azt, ha ez a kapcsolat élő, hogy Isten hány gyermekre ad nekem áldást. Itt olyanokat láttunk, olyanokat fogalmaztunk meg ezekkel a hölgyekkel, hogy vannak, akik attól tartják magukat értékesnek, hogy sok gyermekük van. És nem az a lényeg, hogy ezekből a gyermekekből mik lesznek, hanem az a lényeg, hogy én attól vagyok értékes, és attól vagyok nő, hogy nekem sok gyermekem van. Voltam olyan közösségben, ahol a bemutatkozáskor mindenkinek, miután megmondta a nevét, automatikusan mondta, hogy hány gyermeke van. Én ilyenkor mereven vissza szoktam nézni az illetőre, és visszakérdezek, hogy engem ez annyira nem érdekel. Ezzel nyilván megsértődnek. De innen jön a másik gondolat, hogy hogyan viszonyulok én egy gyermekhez. És azt érzem, hogy nagyon sok oldalról, de alapvetően szerintem a gyermekvállaláshoz rosszul viszonyulunk. Az egyik lehet, hogy van egy beidegződésünk, hogy az életnek a rendje úgy zajlik, az ember elvégzi az iskolát, az ember megházasodik, munkája lesz, autót vásárol, lakása lesz, és akkor jöhet a gyermek. Tehát tulajdonképpen a gyermek benne van ebben a pipa sorban. És akkor jó az élet, hogyha ki tudom pipálni azt, hogy van gyermekem, és ha nincsen gyermekem, akkor bomlik minden, és esik szét minden, mert nem tudtam kipipálni. És azt látom, hogy sok esetben ez a pipa szerepel a fiatalok életében. Tulajdonképpen nem önmagáért a gyermekért kerül a gyermek bele ebbe a családba, hanem tulajdonképpen a, nem tudom, tehát ez a család kép miatt kerül be a családba.
Ami amúgy ismerjük el, hogy normális, mert...
Abszolút normális. Nem a folyamatokkal van probléma, hogy ezek megtörténnek. Arról van szó, hogy az ember lelkében ez hol csapódik le. Tehát az ember lelkében hol van ennek a helye. Amikor én fiatal voltam, és szerettünk volna feleségemmel gyermeket, a feleségem mondta nekem, hogy ő még nem szeretne gyermeket, tehát hogy én ne akarjam az életnek ezt a pipáját kikényszeríteni. Tehát a saját élettapasztalatból mondom, hogy van ilyen hozzáállás. Katolikus családban nőttem föl, benne volt a tudatban, hogy ennek ez a rendje. Ma így 56 éves fejjel és 30 év tanári tapasztalat alapján azt mondom, hogy az embernek nincsen gyermeke, hanem az ember megbizatást kap Istentől, hogy egy gyermeket neki neveljen. Na most ez nagyon sok mindent vont maga után. Egyrészt feltételezi a szülőnek az Isten kapcsolatát. Kicsit úgy érzem, hogy nem jó Isten kép az, ha én úgy gondolkodok arról, hogy az Isten engem egy tenyészlénynek alkotott erre a földre. Nem hiszem, hogy ez egy olyan Isten kép, ami egy egészséges valami lenne. Tehát az Isten engem szabadnak alkotott erre a világra, és nem várja el tőlem azt, hogy én gyermeket nemzek. Az Isten bevont ennek a lehetőségébe, nem a kötelezettségébe, hanem a lehetőségébe. Tehát nekem a gyermekvállalás az igenis, hogy nekem szabadságomban áll, hogy én hány gyermeket vállalok. Igenis függ attól, hogy én felelős vagyok abban a kérdésben is, hogy mondjuk alkalmas vagyok-e gyermeket vállalni. Nincs olyan pszichés betegségem, ami engem lehetetlenné tesz egy gyermeknek a fölnevelésében, vagy akár több gyermek fölnevelésében. Egyre több olyannal találkozom szembe, tanítás közben, hogy találkozom a szülőkkel, és rögtön megértem a gyermeket. Konkrétan pszichológia komoly beteg szülőkről beszélek, akik nem hajlandók önmagukban elfogadni ezt a betegséget, nem kezeltetik magukat, és olyan mély lelki betegségbe kényszerített gyerekeket nevelnek a világra, akiknek az egész élete meg van átkozva innentől fogva. Vannak olyan gyermekek, akiket iskolában látok, hogy olyan fizikai betegséggel szenvednek, amit konkrétan a szülők tudták, hogy betegséghordozók, és ennek a tudatával vállalták a gyermeket, és a gyermek kiskora óta egyfolytában orvosi kezelésre szorul, holott tudott volt hogy a szülők hordozói ennek a betegségnek, és önző módon, itt azt kell mondanom, hogy a szülő önző módon vállalta be a gyermeket, és egy olyan életre szülte, ami egy mindenféleképpen szenvedő élet. Na most ilyenkor elgondolkodom, hogy a gyermekvédelem az mit jelent, és én azt érzem, hogy valahogy, nyilván ezt nem tudom, hogy lehetne megoldani, de egy tudatformálással, hogy az emberek tudatába bele kéne ültetni azt, hogy a gyermek az nem egy dolog, hanem a gyermek egy személy. A gyermek az nem azért van a családban, hogy egy családnak egy kötelező eleme legyen. A gyermek az egy független személy, aki boldogságra van szülve. Tehát nekem szülőként dolgoznom kell az ő boldogságán. De az emberi boldogság az végső soron az Isten kapcsolatból forrásozik. Hát itt nagyon-nagyon nehéz dolgokra, talajra tibegek már, de hogy én azt érzem, hogy a szülőnek a felelőssége a saját hitvilágának megélésében, a saját személyiségének a formálódásában benne kéne, hogy legyen a gyermekvállalás. Összefüggésben kéne legyen a gyermekvállalással. Tudom, hogy ez rettentesen nehéz téma, de én azt érzem, hogy a szülői hivatásra való felkészítés a jegyes oktatásban se nagyon van szó ezekről a kérdésekről, a gyermekvállalásról.
Vagy sokszor egy ilyen nehezített pálya az egyházon belül, hogy inkább csak biztatja a...
Nem csak az egyház, hát most ezekkel a csokkal, meg mindenfélével, hogy már politikailag is beleszólnak abba, hogy a családok hány gyermeket vállaljanak, és nekem a saját hittantanítvány körömben vannak olyan fiatal családok, akik bizony megszületett a harmadik gyerek, és szétment a család, mert nem voltak érettek arra, hogy három gyereket neveljenek. Most ennek az lett a következménye, hogy megvan a három gyerek, megvan a hitel, de a család meg szétesett.
És András, hogy tudna szerinted egy szülő egyrészt szabad gyermeket nevelni, tehát hogy mint szülő nem a gyerekem életét élem, hanem ő egy szabad Isten számára is szerethető lény, és nem az enyém. Ebben szerintem ez nagyon fontos ezt sokszor kimondani. De hogy abban, amit te mondasz, abban úgy tűnik, hogy szerinted is a szülőnek egyik fontos feladata az, hogy Isten hitre nevelje a gyerekét, és ezt a Isten kapcsolatot szerinted hogy tudja egy szülő valahogy átadni, vagy hogy elég, ha sugározza, vagy...
Igen.
Ötletekkel, hogy kisfiam a minisztráns csoportban majd összeszeded magad, szóval, hogy milyen lelkülete legyen a szülőnek, aki tényleg hisz ebben, amit mondasz, hogy a gyermekét az Úristen kapcsolatára akarja nevelni.
Hát én úgy érzem, és ezt is követem otthon. Két gyermekem van, hát gyermekem, hát a lányom már 20 éves, a fiam 19, úgyhogy ők már azért túl vannak ezen a gyermek léten. Mindig is az volt feleségemnek is, meg nekem is a legfontosabb, hogy mi mind a ketten éljük meg a hitünket. Számunkra a hit megélése az nem hit gyakorlatok követése. Számunkra a hit megélése a szeretetteljes béke légkör Istennek a kegyelméből. Tudatosítani a gyermekekben, hogy az, hogy békességben tudnak élni, az, hogy szeretetben és egy egészséges családban tudnak nőni, hogy ez egy isteni kegyelem, egy isteni ajándék. Számomra apaként az a legfontosabb, hogy nekem, mint az apa személye, mint aki az Isten képét közvetítem a gyermekeim felé, a lehető legtisztább apaképet közvetítsem. Számomra a tiszta apakép a szeretettől átidatott személyiséget jelenti. Azt szeretném, hogy a gyermekeim bennem egy olyan embert lássanak, aki után, ha Istennel szemtől szembe meg kell állniuk, akkor nem fognak félni attól az Istentől, hanem egy szeretetteljes kép legyen már előre bennük, és ez könnyítse meg az Istennel való találkozást. Nekem tulajdonképpen a balesetem óta a gyermekeim nagyon picik voltak, a lányom nem volt még 2 éves, a fiam nem volt még 1 éves, amikor a balesetem történt. Tehát azt mondhatom nyugodtan, hogy a gyermekeim életének kezdetétől fogva ez volt a számomra az alapelv, hogy nem akarok beletrolkodni az Isten és az ő kapcsolatukba, hanem csak segíteni akarom ezt a kapcsolatot. Elsősorban azzal tudom segíteni, hogy saját magam életét felelősen Istennel együtt élem.
András többször kitér arra, hogy ugye ő keresztény körökben is tanít táncot, és néha kifejezetten házaspároknak, és hogy a büszkeségen túl még, mint hogyha a létezésüknek alapja az lenne, mondjuk egy hölgynek, hogy őreki hány gyermeke van, bemond egy számot, hogy sok gyermeke van, és hogy ez ellen egy kicsit így az András tiltakozott. Ez máskor is téma, tehát hogy valóban azért az kérdés, hogyha egy házaspárnak van már egy nagyobb számú gyermeke, mondjuk akár 2 vagy 3, hogy vajon az egyház beleszól abba, hogy lehet-e még ők dönthetnek arról, hogy még vállalnak egy gyermeket, vagy pedig ezt a születésszabályozást, ezt az egyház mennyire szigorúan kontrollálja, vagy itt teljesen a házaspárra bízza ezeket. Mit mond az egyház?
Az egyház sok mindent mond és tanít, biztos, hogy nem kontrollál. Tehát nincsenek az egyháznak kontrollmechanizmusai. Azt, hogy ki hogyan éli az erkölcsi életét, és akkor ebből mondjuk például egy szentgyónásban mit tár föl, hát az végül is ő rajta múlik, ő megy el gyónni, és ő mondja el a részleteket, ha elmondja. Ilyen értelemben is az egyház az természetesen felnőttnek nézi a gyermekeit, a tagjait. Na most azért kicsit térjünk ki arra is, hogy hát nem csak keresztény körökben divat a sok gyermek, vagy hát nem is jár feltétlenül együtt. Például nem is tudom, hogy melyik magyar író novellát is írt egy olyan jó 100 évvel ezelőtt a protestáns körökben meglévő egykézésnek a szokásáról. Azért ugye, hogy a családnak a föld területe az ne aprózódjon. Na most azok is keresztény emberek voltak, tehát hogy nem a kereszténységgel van ez egy-egyben összefüggésben. Az, hogy valaki az élete teljesítményének, vagy ezáltal a saját önértékelése alapjának tartja azt, hogy gyermeke van, vagy sok gyermeke van, hát ez megint csak nem kötődik a kereszténységhez, vagy nem abból fakad. Lehet, hogy együtt jár adott személyek esetében, de azért, mert eleve egy keresztény kultúrkörben élünk, és hát ő pedig kifejezetten talán nagyobb százalékban foglalkozik keresztény párokkal, vagy úgy tudom, hogy az egyházi iskolák azért így felkapták őt, hívják is akár tanúságtételre, előadásra, vagy akár tanításra is. Na most azért az, akinek nincsen gyermeke, tehát másik oldalról megközelítve a dolgot, bizony sokszor él meg ilyen lesajnáló pillantásokat gyermekes szülőktől, tehát hogy valamiképpen hát a gyermek teszi a férfit apává, a nőt anyává. Tehát hogy ilyen értelemben, hogy ez valakinek a én képéhez vagy öntudatához hozzájárul, hát ez mondjuk természetes. Gyerek nélkül nem lesz senki apa vagy anya. Azzal együtt persze, hogy igaza van abban, hogy a gyermek az nem az enyém, Istentől kapjuk, hogy nem az adja az értékünket, hogy hány gyermeket hozott valaki a világra, ebben teljesen igaza van. Ha ebből arrafele kanyarodunk, hogy egy házaspárnak a felelőssége, vagy akár a lehetőségei a családtervezésben és a születés szabályozásában, és hogy mi erről az egyháznak a tanítását, ez nyilván nagyon nagy téma, de röviden összefoglalva, az egyháznak van erről tanítása. Azt lehet mondani, hogy abban, hogy egy gyermek megszületik és fölnevelkedik, vagyis hogy egy ember erre a világra jön, abban van néhány nagyon fontos mozzanat. Az egyik az az, hogy a létezésünkhöz szükséges női és hím ivarsejtnek a találkozása az hol történik meg. Annak a természetes helye az a nőnek a szervezete, és mondjuk a mesterséges helye egy petri csésze. Ugye, tehát, hogy ez hol történik. A következő, hogy az esetleg mesterséges módon, mesterséges helyen létrejövő megtermékenyítés során létrejövő embrióknak mi lesz a sorsa? Megkapják-e azok a lehetőséget az életre, vagy lehúzzák őket a lefolyóba? Kicsit gorombán fogalmazva. És a harmadik, hogy az így létrejövő embriót, ami lehetőséget kap az életre, azt az életet, azt a megszületendő gyermeket, azt a saját genetikai szülei fogják-e fölnevelni, vagy valaki más? Tehát mondjuk nagyjából ez a három kérdés a legfontosabb. Az egyház azt mondja és azt tanítja, hogyha nyilván ezek többségében rendben vannak, akkor lehet, hogy valami kis, vagy a fontosabb kérdések rendben vannak, akkor lehet, hogy valami kis rásegítés arra, hogy ez az egész dolog, a gyermekvállalás és az élet továbbadása működjön. Hát abban, hogyha a tudomány rá tud segíteni, akkor tegye meg. Tehát történetesen azt, hogy ha egy pár nagyon szeretne gyermeket, nem lehet gyermeke, és akkor abban belép a tudomány, hogy akkor a gyermek foganásában segítséget nyújt, ez elfogadható abban az esetben, ha utána a másik két fontos kérdés az utána rendben van. Mi az, amit ellenez az egyház? Ellenzi az egyház azt, hogy a megfogant embriókat, megtermékenyült petesejteket utána ne ültessék vissza. Ezt ellenzik. Azt, hogy utána ezt netalántán valamifajta emberkísérletre, vagy bizonyos más dolgok előállítására használják föl, tehát hogy ne ember legyen belőle, hanem valamilyen tudományos kísérleti alapanyag, ezt is ellenzi. Ellenzi azt, hogy ezzel kereskedjenek. Ellenzi a béranyaság intézményét. Tehát azt is, még tovább menve, hogy azt az embriót, ami megkapja a lehetőséget az életre, azt utána ne a saját biológiai szülei neveljék föl. Önmagában ennek a folyamatnak az első lépését, hogyha ez nem tud a természetes helyén megtörténni, a megtermékenyülés, hanem erre történik egy rásegítés a mai tudomány és technika eredményeivel, az ilyen értelemben elfogadható. A következő fontos kérdés ugye az, hogyha egy párnál nem ez a gond, hanem éppenséggel az, hogy túl sok gyerek születik már, akkor mit tehet egy pár, vagy mit nem? Mindenképpen fontos az, hogy az élet továbbadása az abban ők a teremtőnek a társai, ahogy ez Holló András nagyon szépen elmondja. Övék a felelősség. Az Isten az nem egyszerűen egy reprodukciós gépezetnek tekinti a házaspárt, vagy nem egy ilyen keltető gépnek az anyát, meg az egyház sem. Ugyanakkor az egyház nagyon fontos, hogy mindig az eszményt mutatja. Nagy baj lenne, ha nem az eszményt mutatná. Azért, mert sokan gyengék vagyunk, és esetleg ezt az eszményt nem tudjuk mindenben megközelíteni, elképzelhető lenne az a hozzáállás is, hogy hát akkor eleve szállítsuk le az eszményt. A nagy bajokhoz vezet. Először is sokan meg tudják és meg akarják tartani az eszményt, másrészt más az, hogy tudom azt, hogy most elmaradok az eszménytől, de azért egyébként hát megteszem azt, amit tőlem telik, hozom azt a szintet, amire képes vagyok. Az eszmény az nyilván az, hogy ha egy párnál minden rendben van, akkor legyenek nyitottak arra, hogy az életet befogadják és továbbadják. Na most, mi van akkor, hogyha egy pár esetében már vannak gyermekek, és valamilyen oknál fogva úgy érzik, hogy nem tudnak további gyermeket vállalni. Na hát most nagyon egyszerűen megvannak a természetes család tervezésnek a módjai első körben, de csak az első kör, vagy első gondolat, lesz majd következő gondolatja is. A természetes családtervezés már ugye azt jelenti, hogy van lehetősége egy párnak tervezni. Van lehetősége azt mondani, erkölcsileg elfogadható módon, hogy nem szeretnénk, vagy nem tudunk további gyermeket vállalni. Ez nem hitellenes, vagy életellenes, vagy erkölcstelen hozzáállás. Nyilván a természetes családtervezési módszerek azt is jelentik, hogy a testi kontaktustól férnek, feleségnek bizonyos időn keresztül tartózkodni kell. Na de itt jön az a gond, hogy lehetséges, hogy a körülmények nem ideálisak. Mondjuk például van egy olyan feleség, anya több gyermekkel, akinek mondjuk a ciklusa teljesen rendetlen. Az gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a házas élet az ő esetükben gyakorlatilag ki van zárva. Nem biztos, hogy ez szerencsés, hogyha ezt vállalnák, vagy ezt akarnák. Tehát, hogy van egy csomó olyan körülmény, amikor nem tudjuk az ideát teljes egészében megvalósítani, és ilyen esetben valami másfajta védekezési módszer elfogadható. Nagyon fontos egyfelől, hogy ez nem az a fajta felelőtlenség, ami házasságon kívüli szexuális életben kizárja azt, hogy na csak nehogy baj legyen, ég és föld a különbség. Másrészről pedig nyilvánvalóan nem olyan jellegű fogamzásgátló módszerekről van itten szó, amelyek a megfogant életet oltják ki. Ilyen értelemben az egyház felnőttnek nézi a saját tagjait, a saját gyermekeit, és kellő felelősséggel, amikor jó és rossz között kell választani, akkor egyszerű az erkölcsi képlet. De amikor rossz és rossz között kell választani, akkor erkölcsileg a kisebb rosszat kell választani. Na most az egyház mindig az eszményt mutatja föl, és egyébként valószínűleg a konkrét lelkipásztori tapintat vagy bölcsesség az mindenkit eligazít ebben a kérdésben. Tehát, hogyha valaki elmegy gyónni, akkor valószínűleg ugyanezt fogja hallani. És nagyon fontos persze az is, hogy amit mondok, azt felelősséggel hallgassuk. Semmiképpen se olyan következtetést vonjunk le belőle, hogy ja, hát akkor tulajdonképpen mindent szabad. Hát dehogy is. Nagyon felelősségteljesen kell viselkedni, főleg az élettel kapcsolatban. Hát most ebből az interjúból csak ezt a kérdést tudtuk kivesézni, pedig nyilván van egyéb is, úgyhogy erre vissza kell térnünk 2 hét múlva. Addig is köszönjük a kedves hallgatók figyelmét. A két műsorvezető, várja önöket két hét múlva.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.